Köszöntöm a gyülekezetet feltámadt Krisztus szavaival, békesség nektek. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 501-es dicséretünknek az egyetlen verszakát. 501-es dicséretünk egyetlen egy verszaka így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük a 30. Zsoltárunkat. 30. Zsoltárunknak az első 4 verszakát, amelyek közül az első így kezdődik: Dicsérlek, Uram, tégedet. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk meg most a feltámadás történetét, ahogyan az írva található Máté evangéliumában, és erre nem tudom, hogy nincsen most konfirmandusok, akkor kénytelenek vagyunk az én hangomon ezt meghallgatni Máté evangéliuma szerint. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve! Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjetek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Most pedig a gyermekisten tiszteletre érkezőket kérem, hogy induljanak el a gyermekisten tiszteletre. És mi pedig egy imádsággal fogjuk tovább folytatni. Isten tiszteletünket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, Jézus Krisztus, te feltámadtál a halottak közül. Olyan dolog ez, amely teljesen egyedi a világ történelmében. Ezzel kijelölted a mi történelmünknek a közepét. Hiszen azóta is az éveket úgy számláljuk, hogy ettől az eseménytől, a te földön járásodnak az eseményétől számítjuk az esztendőket. És nem csak a történelemnek lett a közepe ez az esemény, nem csak a naptárunknak a közepe, hanem a mi életünknek a közepe is. Mert mi is valamikor éltünk, azt hittük, hogy az élet a halállal véget ér, viszont a te feltámadásod megmutatta, hogy az életünk nem ér itt véget, hanem tovább tart, sőt új fejezet nyílik. Kérünk Istenünk, hogy most ezt az új fejezetet segíts felfedeznünk, segíts feltérképeznünk, segíts megértenünk, hogy mit is jelent az, hogy te feltámadtál, és általad nekünk is van örök életünk. És mindehhez kérünk, hogy küldd el a Szent Lelkedet. Szent Lélek legyen most velünk, elevenítse meg a szívünket, és tegyen befogadóvá te üzenetedre és a te tanításodra. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 225-ös számú énekünket. 225-ös számú énekünknek az 5. és a 6. versszakát. Ez az ének úgy kezdődik, hogy itt van Isten köztünk, de az 5. versszak úgy kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelkiképpen.
jutalomban részesültek. Ez a kegyetlen kísérletnek a képe jutott eszembe akkor, amikor ebben az ige szakaszban Jézus elkövetkező uralmáról olvastam. Az ige így fogalmaz, hogy Krisztus a zsenge, feltámadottak zsengéje. Azaz előíz, az a bekövetkező eseménynek az az előszele, amely majd egy későbbi, még nagyobb dolgot jelez előre. Mi is ez a zsenge? Arról fogok először beszélni. Nyilván ez a reménynek az eszköze, és ebben az igehirdetésben, most a prédikáció során három kérdésre keresném a választ. Az első kérdés az, hogy hogyan tudja átformálni a jelent a jövő. A második kérdés az, hogy a reménység hogyan tud segíteni a rossz helyzetben. És a harmadik kérdés pedig az, hogy a feltámadásba vetett hit, az hogyan tud a halál közelében segítségünkre lenni. Először is, hogy mi is ez a zsenge? Én városi gyermek vagyok, úgyhogy kevésszer találkoztam ezzel a fogalommal, hogy utána kellett olvasnom, hogy pontosan mit jelent. Nyilván, amikor apámmal, meg nagyapámmal a kertben voltunk, akkor én is nagyon szerettem megtalálni az első cseresznyét a cseresznyefán, vagy az első fürtöt, érett csemegeszülő fürtöt leszakítani a tőkéről. De akkor még nem jutott eszembe, hogy az első cseresznye, az első érett fürt, majd a nagy cseresznye született, és a nagy szőlő született vetíti előre. A Bibliában ez az első zsenge, ez már az Ószövetségben is előfordul. A zsidó népnek az első zsengét, az első termést, sőt néhány esetben az első szülött állatot föl kell áldoznia Istennek. Ez az első zsenge. Ami még nagyon egy hasonló jelenség, vagy hasonló módon működik, az a reklámiparban van. Kerestem magyar kifejezést erre, de csak az angolt találtam, teaser, vagy teaser. A mozikban szoktak előzeteseket vetíteni, amely egy néhány perces kivonat abból, hogy milyen is lesz a film, hogy kedvet csináljanak a filmhez. Na, ez a bizonyos teaser, ez még az előzetes is megelőzi, maximum 10-15 másodperces, rövid kis csipetnyi kivonat tényleg a filmből, csak azért, hogy felkeltse a kíváncsiságot a film felé. Akik látják ezt a kis kivonatot, talán még nem is tudják, hogy melyik filmről lesz szó, vagy pontosan miről fog ez a film szólni, de mégis a kíváncsiság és az izgalom az el van ültetve a szívekbe, legalábbis a reklámszakértők ebben bíznak. És egy nagyon szép irodalmi példát is találtam erre a zsengére, vagy előízre, egy Exupéry regényben, az Ember földje, ez a cím, és ezt a rövid részletet szeretném is felolvasni. A háttere az, hogy az író, Antoine de Saint-Exupéry, pilótaként szolgál a francia gyarmatokon, Afrikában, és a két repülés közötti szünetben figyeli a sivatagot, mi is történik a környezetében. Szép idő van, de a szél elő. Visszamegyek a tükörhöz. Eltűnődöm. A hónapokig tartó szél ha hirtelen elül, gyakran az egész szeget megzavarja. Fölszerelem magam, zseblámpáimat övemre kötöm, veszem magasságmérőt, irónyaimat. Négyhez megyek, ő lesz ma éjszaka a navigátorom, ő is borotválkozik. Megy? Kérlek. Egyelőre minden megy. Ez a neki készülődés a legkönnyebb a repülésben. De hirtelen sustorgást hallok, egy szitakötő vágódik a lámpának. Nem tudom miért, elszorul a szívem. Újra kimegyek. Figyelek. Tiszta minden. A repülőtér szélén egy szírt hasít bele az égbe, mintha nappal volna. A nyugodt házak csöndje borul a sivatagra. De lám, egy zöld lepke és két szitakötő verdes lámpának körül. Most ismét elfog a súlyos érzés, talán öröm, talán félelem, tétován homályosan árad föl lelkem mélyéből. Nagyon távolról valaki szól hozzám. Ösztönöm. Megint kimegyek, a szél teljesen elállt. Hűvös van. De én figyelmeztetést kaptam. Sejtem, úgy érzem, valóban sejtem, mi vár rám. Igazam van? Se az ég, se a homok nem ad semmi jelet. De két szitakötő beszélt hozzám, illetve egy zöld színű lelke. Fölmegyek egy homokdombra, leülök, arccal kelet felé. Ha igazam van, az már nem késett sokáig. Mit kerestek itt ezek a szitakötők? 100 és 100 kilométernyire az oázisoktól. A tengeren túló ciklonról partra vetődő roncsok adnak hírt. Ilyen formán mutatják ezek a rovarok a homokvihar vonulását. Keleti homokvihar ez elpusztította a zöldszínű pillék pána léteit. A tajtékja már elért hozzám sünnepélyesen, mert bizonyság, mert súlyos fenyegetés, és mert vihart zár magába, föltámad a keleti szél. Gyöngy fogalma alig ér. A legszélső határon állok, ameddig hullámai járhatnak. 20 méternyire mögöttem fátyol sereztőne. Hebe egy pillanatra elborított, megölelt, s lehajtott. De jól tudom, a következő percekben, hogy nyomban elér a lihegő szahara második sóhaja is. És 3 percen belül megmozdul hangárom szélkakasa. És 10 percen belül az eget betölti a homok. Nem sokára útra kerünk ebben a tűzben, a sivatag újra fölcsapó lányaiban. De nem ezt tesz elfogódottá. Azt tölt el barbár örömmel, hogy félszavából megértettem egy titokzatos nyelvet, megszimatoltam egy nyomot, mint az ősember, melyben halk neszezéssel megnyilatkozik az egész jövendő. Szitakötők szárnyának rezdüléséből olvastam ki a közelgő haragot. Ez a kis mozzanat is egy zsenge, egy előíz, konkrétan egy nagy viharnak az előszene. Valami kis nagyon aprócska dolog érkezik, megérkezik, azt érzékeli az ember, és várja, tudja, hogy valami sokkal nagyobb fog megérkezni. Ez az előíz, ez a zsenge Pál apostol szerint ez a zsenge Krisztusnak a feltámadása. Ő maga, ez az első zsenge. Valami sokkal hatalmasabb fog eljönni, aminek ez csak a kezdete. És az, ami el fog jönni, azt Pál apostol így fogalmazza meg a 28. versben, hogy Isten lesz minden mindenekben. Azaz Isten teljes uralma fog megvalósulni. Ez az az ország, ez az az uralom, amiért imádkozunk is a mi atyánk szavaival. Hogyha tehát ez az előíz, ez a zsenge velünk van, akkor rátehetünk az első kérdésre, hogyan formálja tehát a jövő a jelent. Talán a garancia működik így, a záló. Talán apám korosztályon még játszott úgy, hogy ha a kisgyerekek egymással, hogy valamilyen rejtvényt, mondjuk vagy találós kérdést kellett kitalálni, vagy valamilyen játékos teljesítményt kellett végezni, akinek ez nem sikerült kitalálni, mondjuk a találós kérdést, az zálogot adott. De a zálogot ki vagy tehát semmiképpen nem maradt a záló annál, akinek adták, a zálónak az eredeti tulajdonosa biztos, hogy visszajön érte. Ezért mondjuk, hogyha teszem azt, nyertem volna egy kis bicskát egy ilyen játékon, akkor azt nem tekintettem volna a sajátoménak, mert tudtam volna, hogy azért majd el fog jönni a gazdája, és ki fogja tőlem azt váltani. A jelent tehát valahogy átformálta a jövő. Máshogy tekintettem a jelenre, máshogy tekintettem a tulajdonaimra, de előfordulhat, hogy a kapcsolataimra is máshogy tekintek, akkor, hogy tudom, hogy a jövő mit hoz. Második rövid kérdés pedig csak annyi, hogy a reménység vajon hogyan segít a nehéz helyzetekben. Pál apostol azt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg. Azért ezzel sokszor tudnánk vitatkozni, hiszen sokszor úgy érezzük, hogy a reménységünk, hogyha reménykedünk valamiben, akkor sokszor beteljesületlenül marad, mi pedig hoppon maradunk, és hogyha ez kiderül, az még kínos is lehet, megszégyenít a reménység. Egyetlen egy reménység az, ami nem szégyenít meg, és Pál apostol is erre gondol, a saját feltámadásunkba és az Isten eljövő országába vetett reménység. Ez az, ami nem szégyenít meg. És a harmadik rövid kérdés pedig, hogy a feltámadásba vetett hit hogyan segíthet a halálnak a közelében, a halálnak a szorításában. Ahogy tegnap is elhangzott, itt a szószékről könnyű ezt mondani. Könnyű azt mondani egy szószékről, hogy igen, van feltámadás. Hiszen majd, hogy ezt is várjuk, ezen a téren belül ezt is várjuk, hogy erről legyen szó. De azért templomból kimenve már nehezen a feltámadás valóságával számolni. Az én családomban is nemrég haláleset történt, és úgy érzem, hogy a feltámadásról szólni, feltámadásról beszélni szinte megbotránkoztató, megrázó, mert mintha az, aki a feltámadásról beszél, és azt mondja, hogy lesz majd feltámadás, az érvénytelenítené a gyászunk. Mint hogyha nem lenne szabad szomorúnak lenni. Mint hogyha nem lenne szabad búsakodni. Mert hogy van feltámadás. Az biztos, hogy aki hisz feltámadásban annak, ebben a világban való fájdalmai, azok viszonylagossá válnak, relativizálódnak. De azt hiszem, a gyásznak a valósága az ugyanúgy megmarad. A fájdalom attól még fájdalom marad. Jézus, amikor Lázár sírjához ér, keservesen zokog. És ezzel még mindig megütköztem. Miért zokog az, aki utána tudja, hogy fel fogja támasztani Lázárt? Aki utána első gyermekként le fogja győzni a halált. És aki által aztán minden ember újra feltámadhat. Miért zokog ez az ember? Miért zokog Jézus? Mert a fájdalom attól még valós. A reménység az, és az örömhír az, hogy a fájdalomnak és a gyásznak ez a valósága nem az egyetlen valóság, hanem van egy ennél nagyobb és egy ezt felülíró valóság, a feltámadás valósága. És mindez arra mutat, hogy ez az élet, amit most élünk, ez nem fejeződik be a halállal. Van mondjuk azt, hogy bölcsesség közöttünk, hogy hát ennyi az élet, annyi, ami a születéstől a halálig megadatott, ebből kell kihozni a legtöbbet. Nem. Több az élet. És nem csak a saját nem csak a saját életünk több ennél, hanem a világ is ennél több. Bár azt látjuk, hogy káosz felé tart a világ. A háborúnak a témája már a hétköznapokká, a hétköznapivá válik. Azt látjuk, hogy káosz uralkodik a világban. Illetve talán az is megrettentő lehet, amit nemrég hallottam, 2001 volt az az év, amerikai tudósok szerint, amikor az emberiség pontosan egy esztendő alatt annyi információt és új tudást generált, vagy állított elő, mint a világ történelemben addig előtte összességben. És 2001-től pedig ez a szám, évenként mennyi információt állít elő az emberiség, ez hát exponenciálisan növekszik. Átláthatatlan már az ember számára. És ez is talán ijesztő lehet, és a káosz felé vihetünk. Azt gondolhatjuk, hogy a káosz felé tart a világ. De mégis a Szentírás azt mondja, hogy a mindenen átívelő folyamat az, hogy Isten lesz minden mindenekben. Új teremtés kezdődik, amely új teremtésnek az első zsengéje, az első gyümölcs, a tíze, az előszél, az Jézusnak a feltámadása volt. Az új teremtés zsengéi pedig mi is lehetünk. A római levél így fogalmaz, hogy ti vagytok a zsengék. A mi szívünk is megújulhat, és mi is lehetünk már egy új, eljövendő országnak a zsengéi. A valóság körülöttünk ugyanaz marad, káosz, háborúság, de tudjuk, hogy valami sokkal nagyobb, valami mindenen átívelő uralom fog elkövetkezni Isten bekövetkező hatalmas országa, és mi ennek a zsengéi, ennek az előíze tudunk lenni. És ezt az előíz nagyon fizikai módon az úrvacsorában is megtapasztalhatjuk. Nagyon szeretem a heidelbergi káténunknak a szövegét, ami egy hitvallási iratunk, azt mondja, hogy ahogy azzal a bizonyossággal, ahogy érzed a kenyérnek az ízét a számban, és azzal a bizonyossággal, ahogy érzed a bornak az ízét a számban, hiszen a számba vetted, az ott van. És bizonyára biztos vagy abban, hogy a kenyér ízét érzed, és a bor ízét érzed. Ugyanezzel a bizonyossággal lehetsz biztosabban, hogy Jézus feltámadott, és általa nekem is örök életem lehet, mert eltörölte a bűneidet a halálával, és itt nem állt meg, hanem föl is támadott, és téged pedig az örök életre szabadított fel. Ahogy láttátok, meg is van terítve az úrasztala. Bátran hívok mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Kóstoljuk meg ezt a zsengét, váljunk mi is zsengévé, és figyeljünk arra, aki az első zsenge volt. Amen. Prédikációra felelve énekeljük a 155-ös számú énekünknek az első 4 versszakának. Egy zsoltárunknak az átfogalmazása ez a 155-ös számunkra vének, a 34. zsoltárunknak az átfogalmazása, és talán egy ismerős dallamra, az Irgalmaz Úristen című énekünknek dallamára zajlik. Így kezdődik, száma nincsen, Uram, jótékenyünknek.
Thank you. testvérem, gyertek fennállva, hallgassátok, mi módon szerezte a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Olvasom ezt Pál apostol korintusi gyülekezethez írott levele, 11. fejezete 23. versével kezdődően, ahol így olvassuk az ígét. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, megtörte, hálát adott, és ezt mondtam, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely megtöretik a ti, amely megtöretik, ezt cselekedjétek, amely megtöretik, ti értetek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok e poharat. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő eljön. Amen. Szemünk előtt vannak a látható igék, hallottuk az igét is, a szereztetési igét is, és hallottuk a föltámadás örömhírét is, íme előttünk az Úr halálának és föltámadásának jó híre, illetőleg ennek pecsétje, pecsétjének jegyei. Felkészítenek ezek bennünket az ő visszajövetelére. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, tartsunk bűnbánatot, és szánjuk oda magunkat, ami Úrunknak, Istenünknek imádkozzunk. Mennyei, édes Atyánk, neked köszönjük azt a csodát, amit Krisztusban elkészítettél számunkra, és itt nem csak a sok-sok csodára gondolunk, amit olvashatunk a Szent Írásban, mit tett Jézus, mi köztünk járt, hanem a kereszt és föltámadás csodájára, amelyben nekünk bűnbocsánatunk, megigazolásunk, új életünk és örök életünk van. Légy érte áldott. Csak te tudod, igazán mi nagy szükségünk van erre. Tégy hát bennünket készcé most, hogy letegyük minden bűnünket te eléd, bocsánatot kérjünk tőled, és úgy vegyük a kenyeret és a bort, hogy valóban bizonyosság legyen a mi szívünkben, megbocsájtottál, megújítottál bennünket életre, örök életre szólóan. Köszönjük, hogy így lehet. Fogadd hát imádságunkat, amikor így kiáltunk hozzád a Zsoltáros szavával. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes földszent anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének s vérének jegyeit? Feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora az Úr Jézus Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, Feleljük együtt, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amit megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki szeretné a Krisztusban való hitét, elkötelezését, elköteleződését, a szent jegyekkel is megerősíteni. Az úrvacsora vétel rendje először a nekem jobb kéz, majd azután a bal kéz felől lipacsorokból érkezve következik. Itt osztjuk ezen az oldalon bal kéz felől a kenyeret, jobb kéz felől pedig a bort külön kelyhekből. Az úrvacsora vétel alatt először az 518-as számú dicséretet énekeljük, ezt a 42-es Zsoltár dallamára énekeljük. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott, 518-as számú dicséret.
Thank you.
így szerezte mi Urunk az utolsó vacsorát, így értek vele az apostolok, reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből mi magunk is. Mielőtt elbocsájtanánk, titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint egy okos Isten tiszteletet. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változatok meg elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A szeretet legyen képmutatás nélkül való, iszonyítottok a gonosztól és ragaszkodjatok a jóhoz. Az atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, a lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, kitartók, a szentek szükségleteire adokozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek magatokban, senki gonoszért gonoszszal ne fizessen. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és adjunk hálát az Úrnak a velünk közölt kegyelmességéért. Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük neked minden áldásod, ajándékod, benne az úrvacsora gazdagságát. Köszönjük a bizonyosságot. Ebben a mai világban, amikor annyi minden, oly bizonytalan, kiszámíthatatlan. Köszönjük, hogy te, ha úgy tűnne is, hogy káosz felé rohanunk, te biztos pont vagy. Köszönjük, hogy a mi életünkben már te vagy a minden. Így áld meg hát bennünket az élet hétköznapjaiban. Könyörülj rajtunk, amikor terheket hordozunk, döntéseket hozunk. Emberi kapcsolatokban vagyunk, olykor nehéz kapcsolatokban is, ahol okosnak, bölcsnek, felelősnek vagy szeretetteljesnek kell lenni akkor is, mikor az éppen nehéz. De légy velünk akkor is, mikor gyászterhe terhelni szívünket, lelkünket, betegség, betegápolás, vagy éppen anyagi nehézségek, munkahelyi válságok, kapcsolati válságok, vagy akár a világ gondja nehezedik ránk, és kérdésekkel, kétségekkel van telve a szívünk, ahogyan továbbról. Hadd tudjunk mindig újra és újra fölnézni, rád tekinteni, téged hívni segítségül, és benned bizakodva készülni a te utadra, áldásodra. És hadd készüljünk el legvégsőképpen arra, hogy megérkezünk hozzád. Áld meg így életünk útját. Köszönjük, hogy így lehet. Áld meg egy gyülekezetet. Áld meg bennünket, akik itt vagyunk ma Isten tiszteletem. Áld meg minket úton, munkában, családi együttlétben, mindenekben. Áld meg az egész anyaszent egyházat. Benne a mi magyar református egyházunkat határokon belül s kívül. Könyörülj, teremts békét, szűnjék meg az a értelmetlen háború. Legyen a te kezedben szüntelen az egész teremtett világ. Amen. Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek, és egy éneket hallgassuk meg, amit négyesben fogunk énekelni mindjárt. Kérdetéseket mondom. Isten igéje biztat bennünket, így a Galatákhoz írott levélben. a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankanunk. Hirdetem ezzel az adakozás szolgálatát. Az adakozásban hirdetem azt is, hogy megkezdtük a harangjaink megjavítatására való gyűjtést, keresünk ebben külső forrást is, köszönöm, ebben van külső segítségünk is, de lehet az ünnepi hálaáldozatunk része a harang felújítására szánt külön adományunk is. Isten tiszteleti rendünk, vasárnap szokás szerint 10 órakor Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet lesz. Felnőtt konfirmációs sorozatot hirdettünk olyanok számára, akiknek elmaradt a konfirmációjuk, vagy nincsenek is megkeresztelve, vagy nem református keresztségük van, de a gyülekezetben itt vannak, itthon az Isten országában. Kérem, aki így van, jöjjön, jelentkezzen, beszéljük meg rugalmasan, alkalmasan, hogy hogyan lehetne az ő konfirmációjukat pótolni. Ugye a konfirmáció az a fajta hitvallástétel és fogadalom, amikor elköteleződök a gyülekezet és Isten szín előtt Jézus Krisztus követésére egy gyülekezet közösségében. Április 22-én egyházmegyei konfirmandus találkozónak vagyunk a helyszíne és rendező helyszíne. Sportcsarnokban kezdünk, ott várjuk az egyházmegye konfirmandus küldötteit. Ott lesz a délelőtti program, ebéd után a faluban lesz egy séta, kb. 3 órára érünk ide a templomba, záróhájtatra, és azt követően egy szeretett vendégséggel bocsájtjuk el az ifjúságot. Ha valaki erre szívesen szolgál, süteménnyel köszönöm, illetőleg aki a lebonyolításban is részt tud venni, a nap során azt is köszönettel vesszük. 15-én szombaton lesz egy felsőtagozatos kirándulás Budapestre, ezen a Bibliomúzeumot nézik meg, ha jó idő van, Jánoshegyi kilátóba mennek föl, illetőleg libegőznek, és talán, ha belefér, akkor megnézik a Duna fölött kifeszített kötélen átsétáló artistát. A Fővárosi Nagycirkusz szervezésében feszítenek ki egy nem tudom hány méteres drótkötelet a Duna fölött, és fog átsétálni rajta valaki. Hát biztos, hogy nem én a magam téli szanyában. Nekem még elmondani is szörnyű. Már hirdettük, de ma is elmondom, e héten temetjük majd Mihalimus Tibor testvérünket 14-én, pénteken 2 órakor. Illetve már hirdettem, elhunyt Fónagy Miklósné Gabéni testvérünk, volt Esperes úrunk felesége, aki oly sokszor vendégünk volt, egy hónappal ezelőtt is itt volt közöttünk. Tahitót faluban lesz a temetése pénteken délután 5 órakor. A kis busszal 3:30-kor indulunk, hogy a 4 órás kompot a Vácon elérjük, és azzal tudjunk átmenni. Aki jönni szeretne a gyülekezetből, kérem szóljon, hogy tudjuk a létszámot úgy tervezni, úgy számolni. Kaptunk egy nagy csomag napraforgó magot. Egy német országi missziói egyesület vagy szövetség szervezet az Evangelische Kirche in Deutschlandban készíteti a napraforgó mag csomagokat azzal a céllal, szándékkal, reménység magok címmel, hogy ültessük el, vessük el a kertünkben. Április 15-e után lehet már napraforgót vetni, megokosodtam múltkor, hogy amikor ez kikels, virágzik, és valahányszor ránézünk, akkor jusson eszünkbe a háború, és mondjuk egy imádságot a békéért. És direkt Ukrajna színeibe csomagolták a sárga és kékbe, hiszen ez az égető seb most itt a legfájóbb pont mindnyájunk számára, nekünk a kárpátaljai magyar kisebbség okán is, de egyébként is, aki szívesen vízbelőle és valahova elültesse ezt a pár szem magot, ami ebben van, itt is a padon, a kijáratnál is a padon található, vegyen fel egy csomagot, vigye el, ültesse el, és legyen egy-egy imádságunk azért, hogy béke legyen egy-egy imádságunk gyászolókért, szenvedőkért, nyomorultakért, mindenüket vesztettekért, akikért tudunk egy-egy mondatot mondani. Ünnepi könyvvásár van kinn az iratterjesztés asztalon a cintériumban, de nem csak könyvek, hanem ajándéktárgyak és sok-sok minden is kapható. Jó szívvel hirdetem, biztatom, a gyülekezetet nézzünk körül, vásároljunk, amit csak fontosnak, jónak találunk, vegyük meg. vigyük el, használjuk, ajándékozzuk. Köszönöm mindenkinek az ünnepi adományokat és szolgálatokat, amellyel az ünnepet gazdagítottuk, takarítástól kezdve az úrvacsora egyeken át, mindent. Köszönettel fogadunk. Kívánunk, így magam és családom és mindjárt nevében áldott húsvét ünnepet, még a húsvét hátralevő idejére is mindenkinek. Isten tiszteletünk záróéneke, 513-as dicséret, annak mind az öt verse, az 513-as dicséret, felvirrat, áldott, szép napunk. Szózat éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket.
áldozatot ünneplést, szép család együttlételt kívánok minden családban, megáldott jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra!